Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, nagypénteki Isten tiszteletünk kezdetén a 335. dicséretünket énekeljük. 335. dicséretünket. Ó ártatlanság báránya, világnak ki vagy ára. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, aki eljöttél erre a földre és elvégezted a megváltás művét. Köszönjük néked a golgotai keresztedet, köszönjük néked üres sírodat. Magasztalunk téged az ígért, ami mindezekről tájékoztat bennünket, és ahol te elmagyarázod nekünk, hogy mit miért tettél. Kérünk téged arra, hogy legyél most itt velünk szent lelked által, és add, hogy megérthessük jobban személyedet, művedet, titkaidat. Kérünk téged, hogy azok előtt, akik előtt nem világos még megváltó halálod, feltámadásod, azok előtt te világosíts meg ennek igazi értelmét. És akiknek már érthető és világos ennek üzenete, azok előtt te mélyíts tovább a te titkod ismeretét. Add, hogy mélyebbre tudjunk jutni a te drága személyednek, áldozatodnak, feltámadásodnak megismerésében. Kérünk, áld meg bennünket ezen az estén, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol most összegyűlnek, és a te halálodról, feltámadásodról megemlékeznek, és az evangéliumot hirdetik. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből olvassuk. A 15. részből, az első verstől olvassuk el a 4. vers első feléig. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, melyet hirdettem néktek, melyet be is fogadtatok, melyben állotok is, mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, aminémű beszéddel hirdettem néktek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és eltemettetett. Kedves testvérek, Pál apostol emlékezteti a korintusi gyülekezet tagjait arra az örömhírre, amit hirdetett nekik, amit azok hittel átvettek tőle, majd szilárdan ragaszkodtak is ahhoz. Pál nyomatékosan a figyelmükbe ajánlotta, hogy azt abban a formában őrizzék meg, ahogy tőle átvették, és tartalmilag semmit ne változtassanak rajta. Tegnap ezekről a gondolatokról beszéltünk. Megértettük azt is, hogy a Pál által átadott örömüzenetnek a középpontjában egy történelmi személy, az Úr Jézus Krisztus személye áll. Azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus, az evangélium magja, lényege, gyújtópontja, centruma az Úr Jézus Krisztusnak a drága személye. Aztán utána hozzáteszi, hogy arról a Jézusról beszél, aki meghalt és föltámadott. Két történelmi eseményt említ meg, melyek Jézus Krisztus személyétől elválaszthatatlanok, de egymástól is elválaszthatatlanok. Jézus Krisztus az, aki meghalt és föltámadt. És ez a két esemény össze is tartozik. Halála és feltámadása. Aztán az apostol miután megmutatja nekik Jézust, az evangélium középpontját, és megmutatja nekik, hogy Jézushoz ez a két jelentős történelmi esemény tartozik, az ő halála és feltámadása, utána harmadszor hozzáteszi, hogy ennek van egy magyarázata. Az evangélium pedig, hogy így mondjam, ebből a három nagy rétegből áll. Ez az egész három rétegű üzenet, az evangélium, az örömüzenet, a középpontjában Jézus Krisztus. Körülveszi őt két nagy történelmi cselekedete, a halála és a föltámadása, és utána pedig ennek a magyarázata következik. Ez az evangélium. Pál erre emlékezteti tehát a korintusiakat. Most az evangéliumnak, a drága örömhírnek az első részét vegyük szemügyre. Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Ez már három pont. Az első pont, Krisztus meghalt. A második, a mi bűneinkért. A harmadik pedig az írások szerint. Először is tehát Krisztus meghalt. Krisztus halt meg. Krisztus, aki Jézus. A názáreti Jézus. Meghalt a Golgota keresztjén. Ahogy sokszor a szemünk előtt hal meg valaki, vagy esetleg a kezeink között hal meg valaki, kedves szerettünk, úgy halt meg Jézus a Golgota keresztjén. A szemtanúk leírják, hogy milyen szenvedéseken ment át, míg felszögezték a keresztre, és ott meghalt. A Gecsemáné kertjében annyira gyötrődött a lelkében, hogy vért izzadt a szó szoros értelmében. Azon az éjszakán semmit nem tudott pihenni, egyfolytában ütötték, verték és csúfolták. Másnap súlyosan megkorbácsolták, ami nagy vérvesztességet okozott neki. Olyan gyenge volt, hogy a keresztet nem bírta vinni a kivégző helyig, és másnak kellett segítenie neki. Aztán felszögezték a keresztre, ahol az egyébként is legyöngült teste újabb próbatétel alá került, elsősorban nem a szögek miatt, hanem azért, mert abban a testhelyzetben nem lehet rendesen levegőt venni. Jézusnak minden testi szenvedése mellett eközben át kellett élnie a poklok kínjait, amit emberi szavakkal nem is tudunk visszaadni. Nem bírta sokáig ezt a megterhelést, és amikor eljött az ideje, az atya kezébe ajánlotta a lelkét, és meghalt. A Biblia még a halál sikolyáról is megemlékezik, akkor ezt írja nekünk, hogy hangosan kiáltván így szólt, atyám, kezeidbe teszem le a lelkemet. Kétség nem fér hozzá, hogy a keresztfán véresen, felismerhetetlenségig elcsúfítva meghalt a názáreti Jézus, a Krisztus. Elkínzott holtteste még sok ideig ott függött a Golgotán, lelke már az Atya kezében volt, a paradicsomban. Meghalt. A test ott volt, a lélek az Atya kezében volt. Krisztus meghalt, ahogy az apostol írja. A Bibliából tudjuk, testvéreim, hogy a halál az Isten ítélete a bűn fölött. Egyáltalán nem megsemmisülésként tárja elénk a Biblia. Vagyis nem úgy, ahogy a legtöbb ember mind a mai napi felfogja. Ehelyett a Biblia egy félelmetes törvényként mutatja be nekünk. Törvény, ami az eredetileg Isten által egységbe teremtett dolgoknak a széthullását idézi elő. A halál törvénye szétválasztja azt, amit az Isten egybeszerkesztett. Elválasztja az embert Istentől, az embert a másik embertől, az ember lelkét a testétől, szétrombolja a természetet, és még arra is képes, hogy az embert örökre elválassza az élő Istentől. Törvény, ami megbontja a rendet, amit Isten alkotott. Az ember és a világ utolsó ellensége, mondja róla a Biblia, aki elől vagy ami elől nincs menekvés, aminek a hatály alól nem lehet kibújni egyikünknek sem, mihelyest megszülettünk, a koporsó vár. Ez a halál Jézus Krisztuson erőt vett. Nem azért, mert erősebb volt nála, hanem azért, mert alávetette magát a halál törvényének. Körül fonhatták a halál kötelei, mert kiszolgáltatta magát a halálnak. Krisztus meghalt. A halotti bizonyítványát több helyről kiállították. Mindezt látták és leírták az apostolok. Beszámolnak arról, hogy a római katonák, amikor Jézuson végre akarták hajtani a halál bekövetkezését meggyorsító lábszár szétzúzást, már szükségtelenek ítélték azt, látva, hogy az Úr Jézus már meghalt. Amikor pedig a biztonság kedvéért a római dárdát beledöfték az összezúzott holttest oldalába, akkor vér és víz folyt ki onnan, ami ugyancsak a halál beálltát igazolta. Halottnak ítélte a római hatóság, különösképpen akkor, amikor Pilátus már megengedte Arimátia Józsefnek, hogy levegye a holttestet a keresztről és eltemesse. Halottnak ítélték a zsidó vezetők is, akik a holttest védelmére rendeltek ki védő őrizetet a sírja mellé. Holtnak látták a tanítványai, az asszonyok is. Pál apostol megemlíti azt, hogy Jézus Krisztust, miután a halál beállt, eltemették. Ez megint az ő biztos halálának a tényét jelzi. Eltemették. Utaltam rá, hogy elkérte a holttestet Arimátia József, és a saját új sírjába fektette. Nyilván nem egyedül csinálta ezt végig. Voltak segítői, és a holttestet gyolcsba, csavarba betették a sírba. Ráhengerítették a sír szájára a hatalmas kőajtót, és ott hagyták a sírt, hiszen megkezdődött a szombat, amikor a zsidóknak már nem volt szabad holttestet érinteni, mert tisztátalanokká lettek tőle. Ezt a sírt ismerték a tanítványok is, ismerték az asszonyok, akik szombat elmúltával vitték a keneteket Jézus holttestéhez, mert úgy tudták, hogy meghalt, és ezért más dolguk nincsen, mint holttestét az ottani szokások szerint ellátni. Krisztus meghalt. A halála nem egy mese, nem egy mitosz, nem legenda, hanem a mi világunkban, amiben most is élünk, a mi történelmünkben lejátszódó történelmi tény. Krisztus meghalt úgy, ahogy egyszer mi is meghalunk. És ezen a tényen, mármint hogy az ő halálának a tényén, nem szabad egy pillanat alatt átsiklanunk. Meg kell itt állnunk. Meg kell állnunk a véres golgotai keresztfának az oltára előtt, és rá kell néznünk a meghalt Jézus Krisztusra. Sok ember ösztönösen fél a halottak megtekintésétől. irtózik talán attól is, hogy szembenézzen a halott Jézussal. De ezt nem tehetik meg. Szembe kell nézni Jézussal. Persze azoknak is szembe kell nézni, akik megszokták a halottak látványát. Mert vannak ilyen emberek is, akiket ez egyáltalán nem kavar föl. Egyáltalán hidegen hagyja őket. Jézus Krisztus holtteste, de őket is szembesíti a Biblia a halott Jézussal. Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, és nekünk gondolatban meg kell állnunk ott, egy pillanatra előtte. Különös dolog az, hogy az örömhír ezzel a gyászhírrel kezdődik. Az örömüzenet a gyászhírrel kezdődik. Hát szembe kell néznünk akkor a ténnyel, hogy Krisztus meghalt. Itt azonban tovább kell lépnünk, mert az íge azt mondja, a mi bűneinkért halt meg. Tehát a mi bűneinkért, mondja az apostol a korintusiaknak. Nem sok szó ez, egyetlen egy szó. Legalábbis a magyarban, a görögbe kettő vagy három. Hyperton hamartion, a bűneinkért. Ezzel a kijelentésével az apostol érzékelteti a korintusi emberekkel, hogy direkt kapcsolat van az ő bűneik és Krisztus halála között. Sőt, nem csak a korintusiak, hanem egyáltalán Pál apostol bűnei és a korintusiak bűnei és Jézus Krisztus halála között. Meghalt a mi bűneinkért, mondja. Nem azt mondja, hogy meghalt a maga bűneiért, mert hogy Jézus Krisztusnak nem volt bűne. Nagyon jól tudjuk, hogy a sátán hogy kísértette Jézust. El tudta buktatni egyszer is. Nem talált benne bűnt. Az Úr Jézus Krisztust Pilátus megvizsgálta, a római jogszakértője. Nem találok benne bűnt. Jézus megkérdezte egyszer a zsidó főpapoktól, írástudóktól, kicsoda vádol közületek engem bűnnel, és azok nem tudtak rá mit mondani. Az ártatlanságát hirdette még a kereszten lévő gonosztevő is. Mi ugyan méltán, de ő méltatlanul. Sőt, még a római százados is igaznak mondta. Ez az ember igaz volt. Bűn nélkül való. Tényleg nem volt bűne Jézus Krisztusnak. Ami miatt a bűn büntetése utolérhette volna. Pál nem is ezt mondja, hanem azt mondja, hogy a mi bűneinkért halt meg. A mi bűneinkért. Itt testvéreim, több dolgot is meg kell jegyeznünk. Először is azt, hogy a bűneink azok létező valóságok az Isten előtt. A bűneink létező valóságok. Attól még, hogy mi azokat, hogy így mondjam, nem látjuk, nem tudjuk megfogni, ezek léteznek. Szellemi valóságok. Nem olyan szellemi valóságok, mint ahogy szokták mondani, hogy virtuális valóság, ami gyakorlatilag nem is létezik. A bűn nem egy virtuális valóság, hanem a bűn egy konkrét, valóban létező valóság. Bűnként létezik, testvérek, mindaz, amit az Isten törvényébe ütköző módon elkövettünk. Akár gondolatba követtük el, akár a szavainkkal követtük el, akár a cselekedeteinkkel követtük el. Létezik, testvérek, a hitetlenség bűne, az Isten iránti közönynek a bűne, a türelmetlenségnek, a gyűlöletnek, az önistenítésnek, a gőgösségnek, az Úr nevének a gyalázásának, a paráznaságnak, a lopásainknak, a hazugságainknak, az összes többi bűneinknek a valósága. Megvan. Ez létezik. Nem virtuálisan, az Isten előtt teljesen valóságosan. Ezekről a bűnökről, testvérek, írja az apostol, hogy meghalt a mi bűneinkért. És minket is emlékeztet másodszor, testvérek, arra az apostol, nem csak a korintusiakat, hogy a mi bűneink és a Krisztus halála között is direkt kapcsolat van. A mi bűneinkért. Nem csak a korintusiak, hanem mi is megkérdezhetjük, hogy hogyan. Hogyan van kapcsolat a mi bűneink meg Jézus halála között? Úgy, testvérek, hogy Isten a mi bűneinket neki tulajdonította. Így mondja a Bibliában, a római levélben Pál apostol. Amit mai szóval így adnánk vissza, hogy az ő számlájára írta át az Isten a mi számlánkról. Mi szépen gyűjtögetjük a számlánkon a bűneinket, és akkor ezeket a mi bűneinket, amiket Isten ismer, átírta Jézusnak a számlájára. Neki tulajdonította, ezt mondja ő nekünk. Ezt a dolgot, testvérek, mi nem tudjuk megtenni. Mi nem tudjuk senkinek a számlájára átutalgatni a bűneinket. De az Isten meg tudja ezt tenni a bűnünkkel, mert a bűneinkkel, mert ez az ő hatalmában van. Jézusnak tulajdonította, ezt mondja nekünk a bűneinkről. Átírta az ő számlájára, Jézus pedig nem utasította vissza, hanem átvette a maga számlájára, ahol egyetlen egy bűn sem volt. Ő átvette az ő számlájára a mi bűneinket, az én bűneimet is, meg a testvérek bűneit is. Meg azokét is, akik nincsenek itt, mert arra nem méltatják az Úr Jézust, hogy megemlékezzenek az ő haláláról. Kedves testvérek, a mi bűneinket Jézusnak tulajdonította az Úr, és Jézus pedig ezeket magára vállalta. De a harmadik mozzanat itt, testvéreim, hogy a bűnökkel együtt jár a büntetés is. A bűnök soha nem léteznek a büntetéstől elválasztva. Ha valahol bűn van, ott büntetés is van. A bűnök magukkal cipelik a büntetésüket. Amikor Jézus fölvállalta a mi bűneinket, akkor azok büntetését is fölvállalta. És az Úr Jézus Krisztus, testvérek, fölvállalta a bűnök büntetését, ami nem más, Biblia szerint, mint a halál. Mégpedig az örök halál. Az örök halál. A kárhozat, a pokol. Isten ezt már előre megmondta, hogy ő a bűnre így reagál. Megmondta már Ádámnak meg Évának, amely napon eszel arról a fáról, meghalsz. Ádám és Éva evett róla, meghaltak. Azonnal kiestek az Istennel való kapcsolatból. El kellett hagyniuk az Éden kertjét. És ott aztán rájuk tört minden egyéb nyomorúság, a testi halál is, meg más is. A bűn zsoldja a halál, mondja annak az igének az alapján Pál apostol. Ez az egy büntetése van Istennél a bűnnek. Isten nem úgy bánik a bűnnel, ahogy mi, hogyha csak elsikkasztottál 1 millió forintot, akkor csak fél évre csukunk börtönbe, de hogyha 20 millió forintot, akkor börtönbe se csukunk, hanem ő másképpen ítéli meg a bűnt. Ő úgy ítéli meg a bűnt, hogy büntetése kárhozat. Ez az ő törvénye. Lehet, hogy nekünk nem tetszik, lehet, hogy szerintünk ez igazságtalan, de Isten ezt előre elmondta. Azért Jézus, testvérem, amikor magára vállalta a bűneinket, akkor azok büntetését is magára vállalta, a poklot, a kárhozatot. Persze erre azt mondhatja most valaki, hogy engem erről nem kérdezett meg az Isten. Én nem mondtam neki, hogy utalját a bűneimet Jézus számlájára. És Jézus se kértem meg, hogy ugyan vegye már át az én bűneimet azokat a büntetésével együtt. Isten, testvérek, valóban nem kérdezett meg minket. Egyszerűen leemelte a számlánkról a bűneinket, testvérek, és ráírta Jézusnak a számlájára. Ami megkérdezésünk nélkül. Sokan megnézik ezekben a hetekben a Passió című filmet. Eddig is sok vitát váltott ki, és ezután is így lesz. De az biztos, testvéreim, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a kínszenvedését, a halálát döbbenetesen érzékelő filmről van szó, érzékeltető filmről van szó, ami érzékelteti velünk a bűneinket is. Mert azért, amikor megnézzük ezt a filmet, akkor és elvonatkoztatunk a képektől, de azért igazán mégsem tudunk elvonatkoztatni, de mégis gondoljunk arra, hogy ami Jézus keresztül ment, azt ugyan nem magának köszönhette, hanem nekem. mert a bűneimet vette magára azok büntetésével együtt, és így szállt le a poklokra. Minden ostorcsapás, minden kúny, minden szög, a haláltus, a maga a halál, és amit nem látunk, a pokorra való alászállás, az Isten büntetés. Nincs hozzá közünk, nincs hozzá közöm, moshatom a kezeimet, mint Pilátus, elhatárolódhatok a dologtól, megtehetem, de a valóság az, hogy direkt kapcsolat van a bűneim és Jézus Krisztus halála között. Bűneinkért halt meg. Sok embernek tört már ezen össze a büszkesége, testvérek. Mert az a döbbenetes dolog, hogy van velünk kapcsolatban, mindnyájunkkal kapcsolatban, hogy eszméletlenül büszke emberek vagyunk. És a büszkeségünkből az Istennek úgy kell bennünket, hogy így mondjam, kipofozni. Nem tudom, hogy kivel, milyen módszert kell neki alkalmazni ahhoz, hogy megalázza magát egyszer az Isten előtt. Valakit a betegágynak kell dönteni, a halálos betegséggel kell meglátogatnia. Valakit csődbe kell juttatnia, abszolút zsákutcába kell zavarnia az Istennek. Mert nem elég neki, hogy az Isten elé teszi a stop táblákat. De sok ember volt már úgy, testvérek, hogy amikor elgondolkozott Krisztuson, és azon, hogy mi is történt ott a keresztfán, hogy az én bűneimet Isten rájt az ő számlájára, és a büntetést magára vette Jézus, és ezért halt meg, akkor én egy Krisztusgyilkos ember vagyok. Akkor én egy gyilkos vagyok, ha több más bűnöm nincs is, de ez az egy megvan. Az Isten fiát megöltem, vagy legalábbis hozzájárultam a halálához. Ezen már mondom, sok embernek összetört a büszkesége, vajon a tiéd összetörte már ezen? Eljutottál-e már oda, hogy megalázod magad ezelőtt a Krisztus előtt, és azt mondod, hogy az én bűneim tényleg reális valóságok. Mert különben nem lenne reális valóság a te halálod sem. Halálod valóságossága bizonyítja valóságos bűneimet, és azok valóságos ítéletét is. Megköszönted-e már ezt Jézusnak, hogy ezt tette érted? Nos, Pál apostol tehát, testvérek, aláhúzza az evangéliumnak ezt a részét, és most én is szerettem volna aláhúzni előttetek, hogy Krisztus meghalt, meghalt a mi bűneinkért. És amikor meghalt, akkor, hogy így mondjam, levette a mi bűneinket is, de azok büntetését is a vállunkról. Amikor levette a számlánkról, hogy így mondjam, és a maga számlájára átvállalta a bűneinket a büntetésükkel együtt, akkor a mi számlánkon nem maradt semmi. Jézus megszabadított minket a bűneinktől, meg azok büntetésétől is. Mi szabadok lehetünk. Megköszönted már ezt Jézusnak? Hát köszönd meg neki. Az utolsó ponthoz értünk, testvérek, gondolatainkban, ahol is ezt mondja az apostol, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért az írások szerint. Az írások szerint. Mit jelent ez? Azt jelenti, testvérek, először is, hogy Jézus, mint történelmi személy, az ótestamentumi proféciák szerint a történelem egy pontján meg kellett, hogy halljon. Az Isten az ótestamentum lapjain elmondta, hogy majd eljön a Messiás, a Krisztus, akinek meg kell halnia. Meg kell halnia. Sok ige helyet lehetne itt idézni, csak egyre utalok vissza az Ézsaiás 53-ra. A Messiásnak, a történelmi Messiásnak, a történelem egy pontján meg kellett halnia. Az írások szerint. Isten előre megmondta. De ez a kijelentés mást is jelent. Nem csak Jézus Krisztus halálának az eseményére vonatkozik, hanem annak az értelmezésére is. Az értelmezésére is. Vagyis, testvérek, azt, hogy Pál ezt írja, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért, ezt nem ő találta ki. Ezt nem ő találta ki. Ezt Isten az írásokban előre megmondta. A bűneinkért fog halálra adatni. Kedves testvérek, nagyon fontos ez, hogy Jézus Krisztus halálát az Isten magyarázza meg nekünk az ótestamentumi írásokba. Nem Pál. Egy csomószor lehet hallani, hogy ezt Pál találta ki. Ez a páli teológia, ami tönkreteszi az egész világot, ugye. Ezt nem Pál találta ki, testvérek, ugye? Hanem ezt az Isten mondta meg az Ótestamentumban előre, hogy majd eljön a Messias, aki meghal, mégpedig miért hal meg? A bűnökért. Az emberek bűneiért. Isten előre magyarázta az embereknek a Messiás halálát így módon. És akkor nem kell ilyen butaságokkal foglalkoznunk, mint a Spiró György nagyokos cikke, ahol leírja, hogy Jézus halálának a magyarázat az, hogy forradalmár volt, akinek elbukott a forradalma. Nem, testvérek, ez egy emberi nagy okoskodás. Ez a Jézus halálának egy emberi értelmezése. De aki emberileg próbálja értelmezni, így vagy máshogy, nem érti meg az egész eseményt. Emberi módon, emberi ész szerint nem tárul fel előttünk az eseménynek a lényege. Csak ha az íráson keresztül nézzük. Az írások szerint Jézusnak a bűneinkért kellett meghalnia, nem azért, mert elbukott a forradalom, amit elindított. Nekünk is, testvérek, az írások szerint kell nézni, az írások szemüvegén át kell nézni a Krisztusnak a halált, és akkor megértjük az értelmét, a jelentőségét. Sokan megkérdezhetik a filmet, a Passió című filmet is megnézve, hogy miért történt ez? Miért történt ez? Igaz, hogy ott van az elején fölírva az ótestamentumi profécia. De sokaknak elkerüli a figyelmét, csak állnak, nézik. Miért volt ez az egész? Miért kellett neki ezeken átmennie? És akkor az írások szerint mi válaszolhatunk rá? A bűneinkért. Nem Pál találta ki, nem Ézsaiás találta ki, Isten mondta meg előre. Egyedül ez Jézus Krisztus halálának az igaz értelmezése. Hogyha tőlünk valaki megkérdezi ezt, hogy miért halt meg Jézus ott a kereszten, valaki megnézte a munkatársaink közül, vagy a beosztottaink közül, és megkérdezi, de miért volt ez? Elmondhatjuk, azért, mert a bűneink büntetését vette magára. Ezért halt meg. Meghalt a mi bűneinkért az írások fényében, az írások szerint. Kedves testvérek, előttünk van tehát ez a mai ige szakaszunk. Először is szembesültünk azzal, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt. Meghalt. Kezdjük már kapizsgálni, hogy miért fontos ez. Mert ha nem halt volna meg, akkor a bűneinkért még nem lett volna kifizetve, hogy így mondjam, a váltságdíj. Akkor a bűneink még meglennének. Akkor a büntetésre számíthatunk ezek miatt. De Krisztus meghalt. Ha nem hal meg Jézus, akkor föltámadásról se lehet beszélni. Ha tetsz, halott volt, akkor az nem föltámadás, hanem egy ilyen megelevenedés, vagy magához térés. De Jézus meghalt. Megértettük azt is, hogy miért? A bűneinkért. A nagyon is valóságos bűneinkért, amiket átvállalta maga számlájára, büntetésükkel együtt. És így levette azt a mi számlánkról. És hogy ezt honnan tudjuk? Az írásokból, az Isten beszédéből tudjuk, a lélek által tudjuk. Ez a Jézus halálának a magyarázata, a magyarázata. Most már csak egy marad nekünk, tudnélik az, hogy átgondoljuk, hogy hogyan viszonyulunk mi ehhez a Jézushoz. Mindig ez az egy kérdés marad, ide egyszerűsödik le minden. Hogyan viszonyulok én ehhez a meghalt bűneimet és azok büntetését elvállalt Krisztushoz, akiről tudom már a szívem én, hogy föl is támad. De hogyan viszonyulok én hozzá? Hogyan viszonyulsz te a Krisztushoz? Megértetted, hogy tényleg meghalt, hogy a bűneidért halt meg. Megértetted azt, hogy megszabadított téged bűneidtől is, és azok büntetésétől is. Megértetted, hogy ezt az Isten igéjéből tudjuk. Hiszel ebben a Krisztusban? Hiszel ebben a Krisztusban? Én arra bátorítalak, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. Higgyed azt, hogy ő megszabadított téged is. Bűneitől és azok büntetésétől is. És higgyed azt, hogy szabaddá tett arra, hogy közösséged legyen az Istennel, hogy üdvözüljél. Hogy az örök életbe, az Isten országába kerüljél egyszer. Köszönd meg neki ezt, hogy köszönöm Jézus, amit értem tettél. Köszönd meg az atyának. Köszönöm atyám, hogy ezt tetted az én fiammal, hogy a fiaddal, hogy átírtad az én bűneimet, büntetésükkel együtt az ő számlájára. Köszönöm neked. Köszönöm, hogy szabad lehetek. Köszönöm Jézus mindazt, amit értem tettél. Hiszen mindebből a te irántam való szeretetedet éreztem ki. Adja meg az Úr nekünk, testvérek, hogy mi tudjuk magunkat rábízni így erre a Krisztusra, elfogadva, amit ő érettünk megtett ott a Golgota keresztjén. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, mint égnek, földnek urát, aki annyira szerettél bennünket, hogy királyi palástodat letetted, és eljöttél fölvenni a bíbor palástot, letetted királyi koronádat, és fölvetted a tövis koronát. Ott hagytad az angyalok magasztaló seregét, és eljöttél a gúnynak, a köpéseknek özönébe. Ott hagytad a dicsőséget, a gyalázatért. Te, akinek mindezt nem kellett volna soha átélnie és megismerni, mégis átélted és megismerted. Megismerted a poklot, a kínok kínját. És köszönjük te néked azt, hogy most emlékeztetsz minket erre az egyszeri, ismételhetetlen történelmi eseményre. Köszönjük te néked azt, hogy az írások fényében ennek az eseménynek igazi jelentőségét tényleg megérthetjük. Segíts, hogy tényleg megértsük, hogy a bűneinkért történt mindez. Látod, Urunk, hogy mennyire félváról tudjuk venni a bűneinket. Segíts most, hogy keresztedre nézve ne vegyük ezeket félváról, hanem lássuk ezeknek szörnyű valóságát. És azt is, hogy hova vezettek ezek. Urunk, kérünk téged arra, hogy segíts megköszönni néked azt, amit tettél, hogy átvállaltad a bűneinket és azok büntetését. Segíts, Urunk, hogy hittel köszönetet tudjunk neked mondani, és rád bízzuk magunkat, mint egyedüli megmentőnkre, üdvözítőnkre. Köszönjük, hogy te élsz és föl tudsz minket venni erről a földről az örök életbe, és elviszel az Isten országába. Segíts, hogy rád bízhassuk magunkat, mint megmentő Urunkra. Add, Urunk, hogy megérezve azt a szeretetet, ami áthatja ezt az egész esemény sort, viszont tudjunk szeretni téged, és szeretetből adjuk neked az életünket, a szívünket. Mennyei atyán, köszönjük néked is, amit drága fiaddal tettél. Köszönjük, hogy leírtad a bűneinket a számlánkról, büntetésükkel együtt. Köszönjük te néked, hogy nem kérdeztél meg bennünket, mert büszkeségünkben még ezt is visszautasítottuk volna. Köszönjük, hogy nélkülünk is megtetted, hogy bennünket megmentsél és üdvözíts. Köszönjük te néked, Urunk, hogy igédet adod elénk, és ezekből tanítgatsz, oktatgatsz ezen a nagypénteken is minket. Kérünk, áld meg az igéd üzeneteit, tanításait mindnyájunk szívében, és add, hogy néked tetsző válasz születhessen mindnyájunk lelkében. Köszönjük néked, hogy együtt lehettünk, és kérünk téged mindazokért, akik nincsenek itt. Kérünk téged arra, hogy érd utol őket, és fordítsd magadhoz a szívüket, a lelküket. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi bűneinket. Éppen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Amen. Kedves testvérek, ha Isten éltet minket, akkor holnap este találkozunk 4 órakor. Holnap lesz a gyerekeknek a húsvéti délutáni műsora. Jöjjünk és vegyünk részt ezen az alkalmon is. Készüljünk az Úrnak a feltámadási ünnepére, húsvét ünnepére. Tehát holnap 4 órakor találkozhatunk, vasárnap 9 órakor és 10:30-kor lesz Isten tiszteletünk úrvacsoraosztással, hétfőn pedig csak 9 órakor lesz a program füzetünktől egy kicsit eltérően. De hétfőn is lesz úrvacsoraosztás. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy hétfőn az Isten tisztelet után, ha jó idő adatik nekünk, akkor kimennénk, vagy itt lennénk, vagy kimennénk a tápai létre, ez majd eldől, egy ilyen gyülekezeti délutánra, ahova már megvettük az ételt is, úgyhogy azt is megfőzzük majd. Szeretettel várunk mindenkit, hogy vegyen részt ezen a gyülekezeti együttléten. Tehát ez húsvét másnapján hétfőn lenne, Isten tisztelet után már lehet itt maradni. Lehet, hogy úgy csináljuk, hogy itt bent megebédelünk, és aztán utána autóval vagy biciklivel kimegyünk. Lehet, hogy kivisszük az ételt oda, majd meglátjuk még. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy lesz egy csendes nap, ez inkább a fiatalokra vonatkozik. Kint van a meghívója. Április 17-én lesz a Calvin téren egy csendes nap. Mit teszel a feltámadott Jézusról, azt hiszem ez a címe, vagy hogyan viszonyulsz a feltámadott Jézushoz, menjetek, hívogassatok másokat is az alkalomra. Hotorán Gábor is fogott, azt hiszem, szolgálni egy ige szolgálattal. Április 17-én lesz ez. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket keressük meg, a 339. énekünket. 339. énekünket. Ennek 5 versét énekeljük el. Jézus Istennek báránya, kínjaidat ég, föld szánja. Első 5 versével énekeljük el. Lesz a tévében egy film, amit Zika Klára készített, a Duna tévében lesz. a Munkácsi trilógiát mutatják be, ami Debrecenben van, úgy tudom, kiállítva, és azt elemzik egy kicsit, azt a képet, ami egy kiváló evangelizációs alkalom lehet, remélem, hogy erre is fogják kihasználni. Tehát aki itt volt, és a mi filmünket is készítette, az a rendezőnő készítette ezt a filmet is, és nagyon örült, amikor itt volt, hogy ezt megcsinálhatta. Ajánlom a testvérek figyelmébe ezt a ma esti műsort, tehát ma este 7:30 Duna TV-n lesz ez a műsor. Áldás békességet kívánok!